Drága testvéreim, kedves vendégeim, kedves hallgatók, aki az interneten keresztül követitek ezt az adást, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hát biztos látjátok, hogy mi a cím, kereszténység és politika, még ki lehet menni, még el lehet kapcsolni, de én ma a Bibliáról fogok beszélni. Tudom, hogy ez az egyik olyan téma a vallás mellett, ami a legvadabb érzelmeket tudja kiváltani az emberekből, képes arra, hogy apát és fiút, anyát és lányát és fiútestvért és nőtestvért és így tovább egymásnak szembe feszítsen, akár késhegyig menő harcokra és ordibálásokra késztessen. De én most egy olyan szempontból szeretném számotokra ezt megvilágítani, ezt a kérdést, a politika kérdését, ami meggyőződésem szerint Isten igéje és az Új Szövetség ezt mutatja nekünk, és biztatlak benneteket arra, hogy ítéljétek meg a szívetekben, vegyétek elő Isten igéjét, kutassátok saját magatoknak, jussatok saját személyes meggyőződésre. Jó, tehát semmit nem nekem kell elhinnem, Isten igé ott van előttetek, én csak megmutatom nektek ezeket az igéket. Nem is fogom egyébként mindet felolvasni, biztatlak benneteket, jegyzeteljetek, írjátok fel magatoknak, vagy keressétek ki, utána fel van véve, keressétek ki az igéket, olvassátok el saját magatoknak. Azért kell erről beszélni, erről a témáról, mert a Bibliában is van egy ország. Az Isten országa, a mennyek országa. És ez egy nagyon valóságos ország. Akkor Jézus eljött, ez volt az első üzenete, ugye keresztelő János kezdte ezt üzenetet, de maga Jézus is ezzel kezdte az üzenetét, Máté 4.17-ben ezt mondja, ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, ez volt az első üzenete, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát Jézus egy országról beszélt, azt mondja, hogy térjetek meg. És azt is mondta, hogy egy másik helyen, mikor ördögöt űzött, Lukács 11.20-ban, ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Nem tudom, hogy ti milyen vallásos közegben nőttetek fel, én reformátusként nőttem fel, nekem gyerekként megtanították a szüleim a mi atyánkot, ez volt az egyik, a kettő ima közül, amit megtanítottak nekem. Mi van a mi atyánkban az Isten országáról? Ilyen szerintem mindjárt tudjátok, jöjjön el a te országod. Mit mondott Jézus? Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, én mindig azt gondoltam magamban, hogy hát azért kell imádkozni, hogy majd jöjjön el a mennyek országa, majd valamikor, majd hogyha a mennybe jutunk, majd nem tudom. De Jézus azt mondta, hogy figyeltek, hogyha már én itt most ördögöket űzök, konkrétan ez volt a szitu, akkor abból tudhatjátok, hogy már eljött. Az Isten országa már itt van. Sőt, arra azt is mondtátok, hogy mit mondott Jézus, hogy hol lesz még? Bennetek. Azt mondja, hogy bennetek lesz az Isten országa. Volt egy nagyon érdekes szituáció, amikor Pilátus előtt állt Jézus, kihallgatta őt, a kor legnagyobb világbirodalmának, a helyi képviselője. Ő egy kis király volt ott Júdában. Pilátus. Helytartó volt. És mivel vádolták meg Jézust, emlékeztek rá? Mi az, hogy királlyá tette magát? Ez mi? Hogy neveznétek ezt? Felségárulás, lázadás, így van. Nagyon jó. Tehát, hogy egy országnak a hatalmát ő meg akarja dönteni. És Pilátus, a helyi uralkodó, jó, volt ott király is, de ő volt igazából a hatalomnak a birtokosa, mint a római birodalomnak a megbízott helytartója, és kihallgatta Jézust, és megkérdezte tőle, János 18-ban írja ezeket, és Jézus ezt válaszolta, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Hát ez egy nagyon érdekes. Tehát itt van Jézus, azt mondja, elkezdi hirdetni az Isten országát, mert esetleg ez egy érdekes dolog, mert azért most is zajlik körülöttünk egy háború, ahol két ország egymással háborúzik, és mondjuk területért, vagy akármilyen, teljesen mindegy, hogy miért folyik a háború. Háborúznak egymással. Mert szemben áll ez a két ország. És Jézusnak az országa is szembe áll ezzel az országgal, de mégis mit mond? Azt mondja, hogy nem ebből a világból való, mert hogyha ebből a világból való lenne, akkor mi történne? Akkor háborúznának. Hát ez nagyon érdekes. Van egy olyan ország, ami itt van, mellesleg azt mondja Jézus, hogy itt van, eljött, jelen van, ellenségeskedés van ezek között, a két ország között, és még sincs háború? Még sincs fizikai konfliktus? Nagyon fura dolog ez, amit Jézus mond. Azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Tehát van, hogy Jézus országa, az is egy ország, de máshogy működik. Más síkon mozog. Nem azon a síkon van a konfliktus az ő országa, meg a világ országai között. Tehát nincs ilyen jellegű hatalmi rivalizálás e között a két ország között. Ami viszont ennél is érdekesebb az, amit rólunk mond. Mert hogy Jézus maga, ő az országára azt mondja, hogy nem ebből a világból való, de figyeljetek meg, hogy mit mond az Isten ígéje rólunk, keresztényekről. Itt kezd érdekessé válni ez a kérdés. János 17:16-ban ezt mondja Jézus, nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Figyeljétek meg, hogy ugyanezt mondta Pilátusnak az országáról? Ebből azért következik valami, nem? Tehát az, hogy az ő országa nem ebből a világból való, ebből mi következik? Hogy nincsen fizikai konfliktus, nincsen háború közöttük, fizikai háború. De azt mondja, hogy az övéi sem ebből a világból valók. Ez most csak ilyen szép elmélet, vagy ebből is következnek dolgok. Mit gondoltok? Nyilván sok minden következik ebből a harcra vonatkozóan is, meg sok minden másra is. Na ezt fogjuk most megvizsgálni. Tehát az a helyzet, Kolossi levél azt írja az újjászületett emberekről, első fejezet 12-13 vers, adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Hát én nem tudom, hogy ti hogy neveznétek ezt a folyamatot, de hogyha átvisznek egy másik országba, és kiragadnak egy országból, azt hogy neveznétek? Országváltás. Mondjatok még erre szavakat, jó? Hogy? Határátlépés. Azt mondja, hogy kiragad, és átvisz. Vagy fogság. Hogy? Még mondjatok rá. Elhurcol. Nagyon jó, ez már tetszik. Mondjatok még. Volt ilyen a történelemben, hogy fogtak embereket, kiragadták őket egy országból, és átvitték őket.
Deportálás.
Egy másik országból. Deportálás. Nagyon jó. Deportálás. Na de most ez egy nem olyan fajta deportálás, ami ellenünkre lenne. Hogyha van, aki úgy kerül át egy másik országba, hogy utána nem is szándékozik visszatérni, így van, azt mondja, egy állampolgárságváltás, az elköltözik, az, hogy mondjuk ezt? Emigrál! Így van. Vannak ilyen szép magyar szavaink, igaz, hogy deportál, meg emigrál. De hogy erről beszél a Biblia, figyelitek, hogy erről beszél a Biblia? Deportálásról, emigrációról. Tehát országokról beszél. Azt mondja, hogy a sötétség hatalma. Akkor mi ez a sötétség hatalma? Ha azt mondja, hogy a szeretett fiának országa, a szeretett fiának országa az mi? Ott van benne a szóban egyébként. Miféle állat az? A szeretett fiú ország, az miféle, milyen? Az egy ország. Egyetértetek ezzel? Hogy ez egy ország? Jó. Akkor mi? Az ahonnan elvisz.
Egy másik ország.
Egy másik ország. Nem logikus? Tehát, hogyha egyik országból a másik országba. Tehát mi Magyarországon vagyunk, nem? Meg ki hol hallgatja ott abban az országban. Most akkor mi van? Tehát itt országokról beszél, és azt mondja, hogy ő deportált minket, elvitt minket, elragadott minket, fogságba vitt minket, elköltöztünk, áttelepültünk. Na, nem ragozom tovább. Egy országváltás történt, és ezzel együtt egy állampolgárságváltás is. Mert hogy aki végleg elköltözik egy országból, az az állampolgárságát is megváltoztatja vele. Majd ezt meg fogom mutatni, erre is van egy bibliai ige. Viszont még szeretnék visszakanyarodni ide ehhez a dologhoz. Ugye Jézus azt mondja, hogy én nem ebből a világból való vagyok, az országom nem ebből a világból való, és azok sem, akik hisznek bennem, ők sem ebből a világból valók. Na most akkor mégiscsak itt vagyunk ezen a világon, akkor mi közünk mégis ehhez a világhoz? Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát ugye itt országokról beszélünk, Jézusnak van egy országa, és egy másik országgal érintkezik valahol. Ezt hogy hívjuk, amikor egy ország egy másik országgal érintkezik? Nagykövetség, igen. Egyébként egy országnak egy másik országgal való viszonyát, azt úgy hívjuk, hogy külpolitika. Nem? Külpolitika. Tehát az nem az én belügyem, az a külső ügy. Majd ezt meg fogom nektek mutatni. Tényleg erről beszél a Biblia. Jézust megkeresték külpolitikai kérdésben. Volt egy szituáció, Lukás 13:1-3. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt hoztak neki azokra galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével elegyítette. Tehát történt egy mészárlás. Pilátus, a helyi kiskirály, helytartó, lemészárolta ezeket a galileaiakat. Szalagcím az újságban. Pilátus mészárlása. Mit szólsz hozzá, Jézus? Ő pedig azt felelte neki, azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt, inkább, ha meg nem tértek, ti is mindnyájan ugyanígy elvesztek. Ez egy nagyon érdekes kommentár volt ehhez a hírhez. Tehát azért, hogyha most így kicsit próbálnánk ezt úgy a mai korra átvinni, vajon mit mondana Jézus a jelenleg folyó háborúról? Ahol egy véreskezű diktátor, Pilátus, ártatlan embereket öl. Ki mellett kezden el kampányolni? Nagyon érdekes, nem, Jézusnak a külpolitikája? Melyik oldal mellett tette le Jézus a voksot? De valahol letette a voksot. A saját országa mellett tette le a voksot. Tehát Jézus a saját országának az érdekeit képviselte. Most egy kicsit próbálom ezt átvinni erre a fogalomra, hogy értsétek, hogy itt miről van szó. És ez egy nagyon komoly kérdés, és Pál is beszél erről. A kül- és a belpolitika különbségtételéről. Volt egy eset Korintusban, egy nagyon súlyos vétség, valaki elkavart az apjának a feleségével, mostohanyjával, és ezzel kapcsolatban írt nekik Pál apostol, és utána ez a vége. Most nem akarok arra a részletre kitérni, hogy most mit kell csinálni. Ugye előző alkalommal erről többet beszéltem, hogy hogyan lehet valakit helyreállítani, de alapvetően Pál apostol itt különbséget tesz a kül- és a belpolitikai kérdések között, az országunk, a mi országunk, meg a külső világnak a működése között. Figyétek meg, mit mond ebből a szempontból. 1 Korintus 5:9-13. Levelemben megírtam nektek, hogy paráznákkal ne tartsatok kapcsolatot. De nem általában e világ paráznáival, vagy kapzsiaival, vagy rablóival, vagy bálványimádóival, mert hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Ez melyik része? Külpolitika vagy belpolitika? Ez most kivel való kapcsolatról beszél? Ez most eddig? E világ paráznáival. Ez külső dolog. Figyétek, jó, akkor most nem volt még egyértelmű, olvasom tovább. Most tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, aki testvérnek neveznek, de parázna vagy kapzsi vagy bálványimádó vagy szitkozódó vagy részeges vagy rabló, az ilyennel még együtt se egyetek. Na akkor ez melyik? Na ez a belpolitika. És figyétek meg, ezt a kifejezést használja jól a politikát, nem? De a küld meg belt, azt igen. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem, nem, de ti is a belül levők felett ítélkeztek. A kívül lévőket pedig majd Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. Érzékelitek ezt a különbséget? Belpolitika, külpolitika. Tehát van a mi országunk, nekünk ahhoz van közünk. Nagyon érdekes, itt ezt a szót használják, hogy mi közöm ahhoz? Na, mi közöm ahhoz? Tehát mi közöm ahhoz, hogy e világban paráznák vannak, kabzsik vannak, rablók vannak, bálványimádók vannak, homoszexuálisok vannak, nem tudom, sorozatgyilkosok vannak. Mi közöm hozzá? Ez az én országomnak az ügye? Ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon fontos kérdések, mert ebben a világban nagyon sokan hangoztatják azt, itt ebben az országban is, de más, a nyugatra tőlünk, Amerikában, ez mozgalmat csinálnak, hogy a keresztényeknek képviselniük kell az isteni értékeket ebben a világban, a politikában. És azt mondja Pál apostol, hogy nektek nem ezzel a világgal kell foglalkozni, ez egy külső dolog. Ez az ő dolguk, meg majd ki? Majd az Isten. Majd az Isten ezt megítéli, majd ezt ő elintézi. Ehhez nekünk nincsen közünk. Nekünk mihez van közünk? A belül levőkhöz van közünk. A mi országunkon belüli dolgokhoz, ahhoz nagyon is van közünk, azzal foglalkoznunk kell. Hogy kívülök mit csinálnak, azzal nem kell foglalkoznunk. Azt majd Isten megítéli. Majd erről is lesz szó. Nagyon komoly országhatárok húzódnak az Isten országa meg e világ országai között. Pál apostol azt mondja Róma 13-ban, majd erre még visszatérek erre a szakaszra, azt mondja, hogy mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglévő felsőbségeket Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbséggel, az Isten rendelése ellen szegül, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Hát erre majd még ki fogok térni, hogy akkor most mi az, amit Isten rendelt, mire rendelte, hogyan rendelte, de alapvetően azt mondja, hogy mit mond? Azt mondja, hogy engedelmeskedj. Kinek kell engedelmeskedni? Azt mondja, hogy a meglévő felsőségek, ez a mindenkori hatalom. Tehát ami éppen aktuálisan működik. És mi az, amit ne csináljál. Mit mond Pál? Hogy? Azt hogy hívjuk másként, azt, hogy ne szállj szembe? Ne lázadj! Másképpen hogy hívjuk ezt? Most éppen kiment a fiam, most tanulta. Hogy hívják ezt? Forradalom! Így van. Forradalom. És konkrétan, hogy ez a szembeszállás, a forradalom, ez mit jelent? Ez maga Jézus is kicsit egyértelművé tette Máté 26-ban, azt mondta Jézus Péternek, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által kell elveszniük. Tehát a forradalom az ott kezdődik, amikor valaki fegyvert ragad, erőszakhoz nyúl, hogy a hatalmat megdöntse. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a szembeszállás, ez egy erőszakos hatalom megdöntést jelent, amit Pilátus kérdezett Jézustól. Emlékeztek, mit mondott Jézus? hogy az ő szolgái harcolnának, vitézkednének, fegyvert ragadnának. Tehát itt van egy nagyon fontos országhatár a két ország között. Tehát, hogy egy kereszténynek akkor mennyire kell arra törekednie, hogy egy evilági hatalmat azt megdöntsön. Semmi közünk hozzá. Semmi közünk a hatalomnak a megdöntéséhez. És itt a hatalom megdöntése alatt most így fegyveres vagy erőszakos cselekményeket értek. Mert erről beszél Jézus. Akkor mi van ezzel az engedelmességgel? Mert azért azt is mondja, hogy engedelmeskedjetek. Ezt azért szeretném egy picit finomítani ezt a dolgot. Péter apostol is ugyanerről beszél, nem fogom most felolvasni. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Egyébként itt azért ez egy nagyon fontos dolog. Minek nevezi ezeket a világi országokat? Emberi rend. Tehát akkor ezt kinek a hatáskörében van? Hogy ez hogy működjön, mit csináljon. Az emberek hatáskörében van. Hallottam én ilyet is, hogy hát, hogy az Istentől rendelt államforma az a királyság. Igen? Hol? Mit mond erről, hogy milyen rend?
Emberi rend.
Tehát amit az emberek kitalálnak rendet, az a rend. Az Isten ebbe beleszól, szerintetek? Ő mibe szól bele? A saját ország, Isten a saját országával foglalkozik. Az, hogy az emberek mit csinálnak, az ő dolguk. De azt mondja, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Miért mondja, hogy az Úrért? Van itt egy nagyon fontos dolog, erről majd mindjárt fogok egy kicsit többet beszélni. Itt Róma levélben azt írta Pál, hogy nincs hatalom mástól, csak Istentől, és a meglévő felsőbségeket Isten rendelte. Tehát Isten hatalmat adott ezeknek az embereknek arra, hogy hozzanak létre saját maguknak országokat, felsőbségeket. Tehát, hogy valami rendet tartsanak ezen a világon. Na majd erről mindjárt fogunk egy kicsit többet beszélni. Tehát, hogy maga Istenre adta ezt a rendet, hogy ezzel az emberek mit kezdenek, az az ő dolguk. Mert ez egy emberi rend, ez nem egy isteni rend. Istentől van az, hogy legyen rend, de az, hogy ők mit kezdenek vele, az már emberi. Viszont itt mond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy ezeket ő küldi a gonosztevők büntetésére, és a jó cselekvők dicséretére, erre vissza fogunk térni mindjárt. Viszont mivel ez a rendnek a célja, ezért van olyan helyzet, amikor egy keresztény nem engedelmeskedik ennek az emberi rendnek. Olvasunk erről a Bibliában is, amikor az apostolokat elfogták, és megparancsolták nekik a zsidó Sanhedrin, tehát a helyi bírói, vagy a helyi uralkodói hatalom, ugye a zsidó részről, az önkormányzat megparancsolta nekik, hogy ne tanítsanak Jézus nevében. És ők erre ezt válaszolták. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Tehát azért az engedelmesség, ez nem azt jelenti, hogy hát engedelmeskedni kell mindenben, mert Isten azt mondta. Nem. Miért kell engedelmeskedni? Azt mondja, hogy az Úrért kell engedelmeskedni. Tehát igazából akkor tudom, hogy ez a mai világban már kicsit kihalt fogalom, a hűség, vagy lojalitás. Nem nagyon szoktak már erről beszélni. Ez egy kicsit kiveszett a modern társadalomból, ahol mindenki atomnyi egység, és csak én, és csak én vagyok a fontos, és senki más. Tehát kicsit úgy a közösség, meg lojalitás, meg hűség, meg szavahihetőség, meg a szónak a jelentőség, ezek olyan kihalóban lévő állatfajok. Sajnos senki nem védi őket, meg senki nem tüntet értük. De hogy amikor hűségről beszélünk, vagy egy ország, vagy a haza iránti hűség, a haza szeretet, akkor ott van egy prioritás. És mi a prioritás? Isten országa. Tehát Isten, nem kérdés. Tehát, hogy mi Isten országához tartozunk. Attól, annak ellenére, hogy itt élünk. Egy másik országban élünk, na majd erre visszatérünk mi. Szeretnék erre kitérni, jó, erre a kérdésre, amit felvetettem itt, hogy ezek az emberi rendek, amiket Isten rendelt el, Isten alapított meg egy konkrét céllal. Ez egy kormányzati rendszer, és ezt szeretném nektek megmutatni, hogy ezt nagyon fontos tisztán látni, hogy ez a kormányzati rendszer, ez miről szól, és miről nem szól. Szintén Róma levélből folytatom ezt a szakaszt, ahol Pál ezt szépen kifejti. A hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akkor most állj meg, mi a világi hatalmaknak a célja, az isteni rendeltetése? Mi a mandátumuk? Tehát meg kell állítani, vagy meg kell akadályozni, vagy meg, hát ha nem tudják megakadályozni, akkor mit kell csinálni? Meg kell büntetni a rossz cselekedeteket, a bűnözést. Nem olvasom fel az egészet, olvassátok el. Azt mondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki gonoszt cselekszik. Tehát milyen szolgálatra fogadta fel őket Isten? A büntetés, vagy a harag, az ítéletnek a végrehajtása, kiken? A gonoszokon. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy ez világ országainak az isteni mandátuma, mert ezt Istentől kapták ezt a mandátumot, és ez le fog járni mellesleg ez a mandátum. Ezt ők arra kapták, hogy nem akármilyen akaratát, konkrétan egy fontos... Hogyan? A gonosz cselekvőkön kell végrehajtani Istennek a büntetését. Ezt mondja az ige. Tehát ez most nem tudom, hozzátettünk valamit, vagy csak olvastuk, hogy mit mond. Javítsatok ki. Jó. Tehát ez a hatalmasságoknak az Istentől való mandátuma, a rendeltetése, a megbizatása. Nagyon érdekes, figyeljétek meg, ugyanezt mondja a törvényről. Timóteus levél, első Timóteus levél, első fejezet 8-tól 10. versét, nem fogom az egészet olvasni. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, és tudja, hogy a törvény nem az igazért, nem az törvényt nem az igazért rendelték, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a szentségtelenekért, a latrokért, az apagyilkosokért, anyagyilkosokért, nem olvasom tovább. Az összes gazságot felsorolja. És még lehetne folytatni a listát. Szóval, hogy akkor miért van a törvény? Mit mond Pál apostol? Lehet, hogy ez most egyeseknek új. Ha ezzel vitatkoztok, hogy miért van a törvény, akkor nem velem vitatkoztok Pállal. Szóval mit mond Pál? Miért van a törvény? Mit mond? A törvényszegőkért van. Miért? Mit csinál a törvény a törvényszegőkkel? Elítéli őket. Bünteti őket, halálra ítéli őket, vagy bírságra. Mellesleg mit csinálnak az országok, a világ országai? Mi a dolguk? Ugyanez. Belegondoltatok már, hogy mi minden egyes ország működésének az alapja? Törvények. Törvények és a törvényeknek a végrehajtása. És az ebben való ítélet, ugye ez egyébként minden országnak a három területe, hogy most ez szét van választva, hogy egy király vagy egy diktátor csinálja, ez már mellékes dolog. Ugye van a törvényhozás, van a végrehajtás, és van az ítélkezés. Ez a három része is. Ez mind törvény alapon történik. Mert a gonoszoknak a megbüntetése, az mind törvény alapon működik. És e világ kormányzatainak a működési alapja. Na mi a helyzet Isten országával? Azt mondja, hogy a törvényt nem az igazért rendelték. Vannak igazak? Kik az igazak? Honnan veszed ezt a arcátlan, elbizakodott, felfúvalkodott kijelentést, hogy mi vagyunk az igazak? Mit mond az ige? Hadd halljam! Na ki az, aki kimeri mondani az igét? Mit mond az ige? Hú, de csend van. Rátok ijesztettem? Mondjátok már! De mit mond az ige? Azt mondja, hogy egyrészt azt mondja, hogy az igaz ember hitből él. Másrészt azt mondja a Róma levélben, hogy mi? Mi van velünk? Mi történt velünk hitáltal? Megigazultunk hitáltal. Igazzá lettünk hit által. Tehát akkor mi már nem ez alatt a törvényrendszer alatt vagyunk, ez hú, na most jönnek a kövek. Még jó, hogy túl messze vannak, mert ti már nem ebben hisztek. Viszont Isten ígé ezt mondja. Figyétek meg, hogy Isten országa, abban nincsenek ilyen emberek. Galata levélben felsorolja a test cselekedeteit, nem fogom felolvasni, olvassátok el Galata 5.19-21-ig. Ugyanezeket a dolgokat felsorolja, parázasság, tisztálkodás, bujálkodás, bálványimádás, ezt a borrat szeretem feldönteni, úgyhogy arrébb rakom. Szóval lényeg az, hogy ugyanezeket felsorolja, tehát azokat, amiket büntetni kell ezeknek az országoknak, meg a törvénynek, na azokat ezt cselekedete is fel, azt mondja, hogy figyeljetek, az Isten országában ilyenek nincsenek. Hanem mi van Isten országában? Folytatja. A szellem gyümölcse. És azt mondja, hogy ha a szellem vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény alatt. Ti már egy más kormányzati rendszerben vagytok, ahol nem a törvény büntet, hanem a... Mit mond róla? Hanem a szellem vezet. És a szellem mire vezet téged? Azt mondja, szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hosszútűrés, szelítség, jóság, mértékletesség, most nem sorban mondtam, csupa jó dolog. Azt mondja, hogy ez ilyenek ellen nincs törvény. Most akkor pörgessünk egy picit vissza. Létezik ebben a világban keresztény ország? Miért? E világ országainak mi a rendeltetése? A gonoszok büntetése. Mi alapján büntetik a gonoszokat? A törvény alapján a keresztények mi alapján működnek? A szellem alapján. Tehát önmagában ez ebből is kidő, hogy nem létezhet e világon keresztény ország. Mert teljesen más a kormányzati elve, az alapelve, a működése. Tehát azért harcolni ezen a világon, hogy egy ország keresztény ország legyen, ez a új szövetségi igazságnak a megtagadása. Hadd ne mondjam, hogy hazaárulás, de majd erre még visszatérünk. Jó, mert túl sokan szoktak hazaárulózni, úgyhogy inkább nem állok be a sorba. Majd Isten ígéje megmondja nektek, hogyha olvassátok, hogy mit kell tennetek. Na nézzük akkor az elszámoltatást, hiszen beszéltem mandátumról. Istennek volt egy célja e világ országainak felállításával, és bizony ez egy időre szól. És lesz elszámoltatás. Ézsaiás könyvében, meg egyébként az egész Ószövetségben nagyon-nagyon sok helyen leírja Isten igéje nekünk, hogy mik az ő szempontjai. Szemezgetni fogok nektek, tényleg nagyon sok helyen beszél erről a Biblia, csak néhányat kimazsaláztam nektek. Ne nekem higgyetek, olvassátok el az egész Ószövetséget, jó kis házi feladat, de... Ezt fogjátok találni, tehát a Mózes könyvében, a prófétáknál nagyon egyöntetűen ezt fogjátok találni, hogy Isten miket várna el e világ országaitól. Csak néhányat felolvasok. Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítéletet az özvegy ügyében. Izsaiás 1:17. 5 Mózes 16:19. Ne fordítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, ne fogadj el ajándékot, vagy megvesztegetést, ugye magyarul majd így mondanák, kenőpénzt. Mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemét, és elfordítja az igazak beszédét. Szóval mik az Isten szempontjai? Miket várna el egy országtól, egy evilági országtól? Azt mondja, hogy szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítélet az ő ügyében. Miért nem? Miért mondja ezt? Elesettek, kitaszítottak. Egyébként abban miért nem ítélnek? Mert ők nem tudnak fizetni. Aha. Egyébként ezt úgy hívják, hogy törvény előtti egyenlőség. Vagy jogegyenlőség. Úgy, mai szakszóval. Tehát lehetne ezt mondani, jogegyenlőség, vagy törvény előtti egyenlőség. És ugye konkrétan azt mondja, hogy ne fordítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, ne fogadj el ajándékot. Ezt hogy hívják? Korrupció ellenesség. Mondjuk így, röviden. Nem, de most szóljatok hozzá, hogyha rosszat mondok. Ezeket mondja Isten, szóval, hogy valószínű, hogy ezek ilyen fontos dolgok neki. Mert ezt egyébként elég sokszor elmondja, csak még egyet mutatok nektek Zakariás könyvéből. Zakariás 7:9-10. Így szól a seregek ura, igazságos ítélettel ítéljetek, szeretetet és könyörületességet gyakorolja mindenki a fele barátjával, az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a szegényt ne zsákmányoljátok ki, és ne gondoljatok gonosz szívetekben egymás ellen. Mondom, olvassátok el az Ószövetséget, hemzseg ezektől a kijelentésektől. Mit vár el Isten egy evilági kormányzattól? Jön a panaszkönyv. Na, mit teljesítenek ebből az országok? És ez most csak kifejezetten a zsidók, akik Istennek a felügyelete, a személyes felügyelete alatt álltak, nem voltak újjászületve, de megmutathatták, hogy akkor mit kezdenek azzal a hatalommal, Isten jó törvényeinek a segítségével. Na hát mit kezdtek vele? Itt van, le van írva, Ezékiel 22. Íme Izrael fejedelmi közül mindegyik azon volt, hogy minél több vért ontson, apát és anyát semmibe vettek benned, a gyövevényt nyomorgatták, az árvát és özvegyet sanyargatták. Milyen érdekes, hogy Isten pont azt mondta, hogy na, ezeket ne csináljátok. Azért is. Ézsaiás 1:23. Fejedelmeid megátalkodottak, tolvajok társai. Mindegyikük szereti az ajándékot, és a megvesztegetést hajhássza, az árvának nem szolgáltatnak igazságot, és az özvegy ugye nem kerül eléjük. És milyen érdekes, hogy úgy egy az egybe, tehát pont azok, amiket Isten azt mondta, hogy na, ezt ne csináljátok. Hát pont azt csinálták, vagy ezt csináljátok, na azt nem csináljuk, azt nem úgy csináljuk. Tehát ezekkel van tele a panaszkönyv egyébként. Még egyszer akkor mivel is? Azt mondja, hogy az törvény előtti egyenlőség hiánya, és a korrupció. Szereti az ajándékot, a megveszteget, a korrupció, ezt nagyon egyszerűen így mondjuk magyarul. Tolvajok társai, tehát hogy elfogadják a pénzt. Tehát egyébként az, hogy most, 2022-ben ezzel ilyenekről beszélünk, vagy ezzel van a tele a hír, hogy akkor most hú, mennyire korrupt a világ, meg az ország, ez az ország, vagy az ország. Csókolom, jó reggelt, ez itt több ezer éves történet. Tehát, hogy valahogy úgy nincs új a nap alatt, igaz? De Isten igében benne van az is, hogy jön az elszámoltatás. Bizony jön. Malakiás 3-ban. Mert ítéletre indulok hozzátok, és hamarosan tanú leszek, a szemfényvesztők ellen, a paráznák és a hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkás bérét és az özvegyet és az árvát, akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem. Ezt mondja a seregek ura. Tehát azt mondja, hogy ezeket ő számon fogja kérni. Emlékeztek, mit mondott Pál apostol, hogy a kívülvalókról? A világországairól? Hogy majd őket az Isten fogja megítélni. Itt beszél az Ószövetség arról, hogy bizony, ő ítéletre fog indulni. Ezékiel könyvében ugyanezt mondja, ugyanezeket felsorolja a panaszkönyvet, Ezékiel 22-ben. Ajándékokat fogadtak el benned, vérontásért, uzsorát és kamatot szedtél, csalárdan nyerészkedtél fele barátaidon, rólam pedig elfelejtkeztél, ezt mondja az Uram, az Úr. Íme én összecsapom tenyeremet nyerészkedésed miatt, amelyet elkövettél, és a vérontás miatt, amely benned történt. Vajon megállhat-e szíved, vagy erős lesz-e karod azokban a napokban, amikor én elszámolok veled? Én az Úr szóltam, és meg is cselekszem. Hát ez egy komoly fenyegetés. De azt gondoljátok, hogy itt a országok között itt mennek az megy az adok, kapok, meg a fenyegetőzések, meg az ígérgetések, meg a kéregetések. Hát akkor olvassátok el, mit mond Isten igéje. Azt mondja, hogy azokban a napokban, amikor én elszámolok veled. Tehát jön az elszámoltatás, lesz elszámoltatás, sőt, lesz egy igazi kormányváltás is. És erről is beszél Isten igéje. Dániel 7, 26-27. Verse. Erről beszél. De azután összeül a törvénykezés, és elveszik a hatalmát. Itt a fenevadról beszél, nem fogok belemenni ebbe a proféciába. Az egész világtörténelem benne van ebben a proféciában. Elveszik a hatalmát, hogy megsemmisüljön, és végleg elvesszen az íg alatt levő minden ország uralma, hatalma és nagysága pedig a magasságos szentjei népének adatik. Királysága örökkévaló királyság lesz, és őt tiszteli, és neki engedelmeskedik minden hatalmasság. Tehát a Biblia beszél erről a nagy hatalomátvételről, erről a nagy kormányváltásról, és azt mondja, hogy ez nem fog megszűnni többé, ez nem lesz megdöntve többé. És Korintus levélben Pál sokkal világosabban kifejti ezt, hogy ez mikor lesz, hogy lesz. Csak egy igét olvasok belőle, a 24. verset a 15. fejezetből, 1 Korintus 15-24, csak itt az előző versnek a végét beidéztem, hogy lássátok, hogy az ő eljöveteléről beszél. Jézus eljövetelekor, azután jön a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Lehet, hogy számotokra ez idegen, vagy újszerű, de ma jelenleg a világon nagyon sok keresztény hisz abban, hogy ezen a világon kell megvalósítanunk Isten országát, a politikában, a kultúrában, a világban. Nagyon sok keresztény hisz ebben, ezt hirdeti, ezért cselekszik. De mit mond nekünk Isten igéje? Mikor lesz itt kormányváltás? Jézus eljövetelekor. Ő az, aki eltörli ennek a világnak az országait, erőit, kormányait, hatalmait. Mit kezdjünk a választással? Bizseregnek a tenyerek a köveken. Pál apostol egy józan tanácsot ad a keresztényeknek. Hiszen most jelenleg itt vagyunk ezen a világon, még nincs itt az elszámoltatás, bár már mennyei polgárok vagyunk, ezt majd konkrétan írja is, de itt vagyunk ebben a világban. 1 Timóteus 2-ben ezt mondja Pál, első 4 vers. Mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és háladásokat minden emberért, a királyokért, és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben, mert ez jó, és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Tehát eddig arról beszéltünk, hogy mennyire nincs közünk ennek a világnak a működéséhez, de azért itt Pál apostol említ valamit, amiben mégis csak van közünk hozzá. Mit mond, hogy mit csináljunk? Amellett, hogy engedelmeskedünk. Miért imádkozzunk? Azt mondja, hogy nyugodt és csendes életet éljünk. Teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez mit jelent? Mikor tudunk nyugodt és csendes életet élni? Itt azt mondták többen, amíg szabadság van, vallásszabadság van. Egyetértetek ezzel? Köszi. Az jó, hogy egyetértesz magaddal. Ez már egy jó pont. Ez a boldog élet titkának első, nulladik feltétele. Ha magaddal sértesz egyet, akkor baj van. És egyébként ez így van, tehát hogyha olyan törvények vannak, amik ellehetetlenítik az embert, amik azt, hogy te Isten félelemben és tisztességben élhessél, hogyha ezt nem teszik lehetővé a törvények, és téged vegzál a hatalom, most bocsánat, hogy ezt mondom, de átküldik az ellenőrt, a rendőrséget, beperelnek érte, bíróság elé hurcolnak, csak azért, mert te Istent akarod tisztelni, az nem jó és kedves dolog Isten előtt. Tehát ezért nyugodtan lehet imádkozni, de egyébként azért kell imádkozni, hogy ez a világ, hogy ennek a világnak az országai, azok az isteni értékeket képviseljék. Ezt mondja Pál, ez nagyon fontos ezt látni, hogy mondjuk egyetértsenek, szabad aktuál politikába belenyúlnom? Mondjuk támogassák az egyházakat, anyagilag. Én ezt nem olvasom benne. Támogassanak bármilyen vallási tevékenységet, vagy akár a szegényeket támogassák. Ha támogatják a szegényeket, vagy mondjuk van működő nyugdíji rendszer meg egészségügy, az tetszik Istennek? Tehát mi azért imádkozzunk? Lehet, hogy tetszik Istennek, de nem erről beszél, jó? Tehát, hogy ezt tisztázzuk, hogy azért látjuk, hogy milyen szempontok alapján ítéli meg majd Isten a népeket, meg a kormányzatokat, de hogy egyébként mindig el fog bukni, csak úgy hallgatólagosan megjegyzem, de hogy nem ezt mondja. Tehát nem értékek mentén beszél arról, hogy miért imádkozzatok, hogy milyen döntéseket hozzanak, hanem a szabadságról beszéltál. Hogy nektek hagyjanak békét, és ti csinálhassátok egyébként mit? Az emberek megmentését. Ami mit jelent a gyakorlatban így országok viszonylatában? Polgárrablás! Oh, ez tetszik! Ezt most rögtön levétigyezte. Polgárrablás. Jó? Tehát minél több embert tudjunk deportálni ebből az országból. És ezt békén hagyjon bennünket ez az ország, és szépen elnézze, hogy deportáljuk a polgárait. Hát előbb-utóbb biztos, hogy nem fog tetszeni, de amíg lehet addig, azt mondja, hogy ezért imádkozzatok. Ezért kemény dolog. Nem fogom felolvasni, de erről beszél az ige, tehát örülök neki, hogy ezt így egyetértetek ezzel, hogy a szabadság az Isten fiainak öröksége. Ez az, ami uralkodni fog az újjáteremtett világban, és az Isten fiainak dicsőséges szabadsága. Erről beszél Róma levél, erről beszél Korintus levél, az Úr pedig a szellem is, ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Ez a legfontosabb dolog. Azt mondja Korintus levélben szintén Pál, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. És akkor itt most rá is térnék arra, hogy most akkor jó, imádkozunk egy dologért, de mi van, hogyha beleszólásunk is lehet egy dologba? Hát azért ennek a világnak az országai, ezzel világ országai, azért ezzel el lehet játszani ezzel a gondolattal, hogy hát azért el választásra el lehet menni, nem? Ez egy érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy erről nem ír a Biblia, egyrészt nem ír róla a Biblia, hiszen nem volt választás az ő idejükben. Viszont egy dologban talán mégiscsak ad útmutatást 1 Korintus 7-ben. Azt mondja Pál, szolgaként hivattál el, ne törődj vele. Tehát rabszolgaként. De ha szabad lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott szolga az Úr szabadosa, hasonlóképpen, aki mint szabad hivatott el is, az Krisztus szolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek szolgái, vagy emberek rabszolgái. Tudom, hogy ez nem erről szól, de mégiscsak hogyha valaki rabszolga, az egy élethelyzet, az egy életkörülménnyel jár. Mit mond, hogyha te rabszolga vagy, mit csináljál? Fogadd el! Ne lázadj ellene! Engedelmeskedj az uradnak, még akkor is, hogy a szívtelen, ezt Péter mondja. Fogadd el ezt a helyzetet. Nem ez a lényeg. Azt mondja, hogy de ha szabad lehetsz, inkább élj azzal. Miért? Hogy? Mert jobb. Miért jobb? Hát az Úr dolgaival tudsz jobban törődni. Tehát az a helyzet, hogy az Istennek az az akarata, hogy az emberekhez eljusson az igazság. Ha te rabszolga vagy, akkor minden egyes időd, minden lehetőséged be van korlátozva, be van fogyasztva, tehát nincs akkora mozgástered, ilyen egyszerű az egész. Tehát valójában itt egyetlen szempont van, mégpedig az, hogy te az Isten országát, a saját az az ország, amiben te benne vagy, aminek a polgára vagy, annak az ügyét tudod-e jobban képviselni ezen a világon. Tehát, hogyha van erre lehetőséged, akkor éljél vele. Ebben van választási szabadságod. Hogyha semmit nem, tehát hogyha egyébként meg nem olyan fontos, azt mondja, hogy ne törődj vele. Nincs akkora jelentőség ennek. És azt mondja, hogy ne legyetek emberek szolgái. Ne függjetek emberektől. Ugye ezt említettétek ezt az elején, hogy ezen a világon mi nagy követségben vagyunk. Ezt is írja egyébként Pál apostol, hogy konkrétan követek vagyunk, de most nem ezt az igét idéztem. 1 Korintus 7-ben azt mondja, aki él a világgal, mint aki nem élne vele, mert elmúlik-e világábrázata. Lehet élni ezzel a világgal, hiszen ebben a világban élünk. Lehet beleszólásod egy helyi közösségnek az életébe, elmehetsz szemetet szedni, elmehetsz segíteni egy másik országnak a menekültjein, elmehetsz akár szavazni is, de tedd úgy, mintha nem a világban élnél. Mintha nem élnél ezzel a világgal. Ne ettől várd az, hogy majd jobb lesz a világ. Nem lesz jobb a világ. Ez a világ elmúlik. Ez a világ el lesz számoltatva. Nem lesz jobb a világ. És amire többször is hivatkoztam, a Filippi 3.20-ban azt mondja, mert a mi polgárságunk a mennyben van. Már most. Mi mennyei állampolgárok vagyunk. Nem kettős állampolgárok. Mi mennyei polgárok vagyunk, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És tudjátok, hogy mit fog csinálni a mi Úr Jézus Krisztusunk, aki eljön, mit fog csinálni ennek a világnak az országaival? Eltörli. Mindegy szárig. Tehát, hogyha bárkinek a szívében van még valami csöpni kis érzete világi hazája felé, hát legkésőbb addig jobb, hogyha ezt úgy leépíti magában, mert háború lesz a két ország között, és választani kell. Ez az igazi választás. Én elmondom nektek, hogy melyik az én országom. János 5.24-ben ezt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Ez ugyanaz, mint amit Kolossi levélben olvastunk. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, ebből az országból, és átvitt az ő szeretett fiának országába, ahol mi van. Mit mond, mi van ott? Élet. Élet van. Azt mondja, hogy már átment a halálból az életre, és mi? Ez nem egy jövőbeli dolog. Hát ez az én országom. Az én országom már nem e világból való. Az én országom már nem ez a Magyarország. Lehet, hogy van lakcímkártyám, meg személyigazolványa, amin ez van. Hogy? Ideiglenes lakcímkártya, igen. De én már átmentem a halálból az életre. Én már átmentem a sötétség hatalmából az ő szeretett fiának az országába. Én már egy mennyei állampolgár vagyok. Mindenkinek van egy szavazata. Én már szavaztam. Róma 10-ben ezt mondja Pál, de mit mond, közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézus, mit jelent az, hogy Úrnak vallod? Mi az, hogy Úr? Hogyan mondanátok ezt más szóval? Király. Uralkodó. Hol szokott király lenni? Egy ország felett. Hoppá. Tehát amikor te száddal Úrnak vallod Jézust, akkor mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz, hogyha ő egy király, és neki van egy országa, és te a száddal Jézust vallod országnak, vagy királynak, akkor mit csinálsz? Ország tekintetében mit csinálsz? Dezertálsz, vagy emigrálsz? Ez is egy szavazat. Lehet a lábbal is szavazni, igaz? Lehet emigrálni. Azt mondja, hogy a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halottak közül, üdvözülsz, vagy pontosabban megmenekülsz. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. És ez konkrétan mit jelenti gyakorlatban, Apcsál 22-ben elmondja, most azért mit késlekedsz, kelj fel és keresztelkedj meg, és az Úr nevét segítségül hívva mosd le bűneidet. Akik már ezt megtettétek, ezt a döntést, ti már tudhatjátok, hogy ti már átmentetek a halálból az életbe. Ti már nem e világnak a polgárai vagytok, hanem mennyei állampolgárok vagytok. A mennyei országnak az ügyeit képviselitek ezen a földön. Ehhez az országhoz legfeljebb külpolitikailag lehet kapcsolódni, belpolitikailag nem. És hogyha még ezt nem tetted meg, azt mondja, hogy ez a szavazat, ez közel van hozzád. Ez közel van hozzád, ehhez nem kell 4 évet várni ehhez a szavazathoz. Ez közel van hozzád, hogy megtedd bármikor, amikor a szívedben hiszed, és a száddal ő hozzá akarsz tartozni egyszer s mindenkorra. Te kire szavazol? Én már szavaztam. Isten igéje legyen áldott a szívetekben. Amen.